Az Ukrajnával kapcsolatos kérdések kerülnek napirendre elsősorban a ma kezdődő Európai Uniós csúcs találkozón. Felmerülhet, és az Európai Tanács egyébként szorgalmazza, hogy alakuljon ki egyetértés azzal kapcsolatban, hogy elkezdődhessenek az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások, de hát nem valószínű, hogy ebben a tekintetben konszenzus alakul ki a tagállamok között. Itt van velünk a telefonvonalban dr. Seremet Sándor, az Eurázsia Központ szakértője, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ja, a konszenzusra azért nincs esély, mert tegnap a magyar miniszterelnök is kinyilvánította a parlamentben, hogy egyértelműen nem támogatja a magyar kormány azt, hogy rövid időn belül elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna felvételével kapcsolatban. Vannak még más olyan tagállamok, amelyek hasonló álláspontot képviselnek az Unióban?
Valóban van bizonyos szkepticizmus másútt is, tehát például Ausztriában és Szlovákiában egészen szkeptikus hangokat lehet hallani ezzel kapcsolatban. Bár Ukrajna tagságának perspektíváját nem utasítják el, a kritikát inkább az eljárás kivitelessége adja. Tehát Ausztria esetében a Nyugat-Balkán országaival szemben mutatkozik kérdésesnek az ügy, mivel ugye a régi országai már évek óta várják a csatlakozási tárgyalások megkezdését, törekvéseiket pedig felmutatható eredményekkel is igazolják. A szlovák esetben pedig ugye gesztus szinten tartanák a kérdést, ugye Juraj Blanár külügyminiszter szavaiból azt lehet leszűrni, hogy szerintem egy ilyen több éves folyamatról kellene inkább beszélni, és a szkepszis okait elsősorban már csak azért is felhozzák, mert Ukrajnában jelenleg is tart még a háború. Tehát itt inkább nem a miértről, hanem a hogyanról lenne szó.
Említette, hogy Ausztria és Szlovákia inkább a perspektívában gondolkodik, de ez lehet a magyar kormánynak is a reális álláspontja? Tehát, hogy most még ne kezdődjenek el a csatlakozási tárgyalások, de mondjuk 10 éven belül az ön véleménye szerint, most erre vagyok kíváncsi elsősorban, lehet érdeke az Uniónak, hogy Ukrajnát felvegye?
Hát Ukrajnában elsősorban ahhoz, hogy ez perspektívából kerüljön, tehát végét kell, hogy érjen a háború. Ugyanis addig azt sem lehet megállapítani, hogy Ukrajnának mi a pontos lakossága. Tehát azt sem tudjuk, hogy a több millió menekült vissza fogja térni Ukrajnába. Vagy mi lesz a sorsa azoknak az ukrán állampolgároknak, akik jelenleg a megszállt területeken ragadtak. A gazdasági és infrastruktúrális károk felmérése után nagy valószínűség Ukrajna egy jó ideig mezőgazdasági országként tud majd érvényesülni, ami az EU szempontjából ugye több kérdést is felvet elsősorban a mezőgazdasági támogatások elosztása terén, ami valószínűleg több olyan országban fog majd, hát nem tudom, nem tetszést, vagy további kérdéseket felvetni, amelyek pont erős mezőgazdasággal, nagy lakossággal rendelkező ország, mint mondjuk Franciaország. De alapvetően Ukrajnában, most, hogyha a jó dolgokról beszélünk, ugye egészen jelentős a munkaerőpotenciál. Tehát ott nagyon sok a jól képzett, magasan képzett munkavállaló, akik jelentős része már most is az EU-ban vállal munkát. És Ukrajna esetleges EU csatlakozásával ez a szám csak növekedne az egyszerű munkavállalási lehetőség miatt, és hát ez bizonyos értékben, bizonyos szempontból lehetne akár pozitív hatással is, hiszen bizonyos munkaerő piacbeli réseket ki tudna tölteni ez a rés mondjuk a 10 éves perspektívában.
Ugye vannak olyan kötelező házi feladatok, amiket Ukrajnának mindenképpen teljesítenie kell. Beszéltünk a korrupció elleni harcról, az igazságügyi rendszerről, a média szabadságról, de még egyéb más szempontokról is, a kisebbségek védelméről. Hogyan teljesít ön szerint Ukrajna ebben a tekintetben, vagy történtek-e itt a háború alatt az elmúlt egy évben előrelépések bármely területen?
Ukrajnában történtek bizonyos változások, tehát Ukrajnában több olyan törvényt is elfogadtak, amelyek a korrupciót hivatottak visszaszorítani. Emellett 800 fővel növelték az Ukrajna Nemzeti Korrupció Ellenes Hivatalának az állományát, tehát törvényi szinten lépések megtörténtek, azonban ezeknek a betartásával már merülhetnek fel kérdések. Tehát Ukrajnában a korrupciónak igen erősek a gyökerei, és sajnos ebben igen sokan érdekeltek is, tehát itt lakossági szinte lemenve is. Tehát egy ilyen gyakorlati például a katonakötes férfiak közül nem feltétlenül sajnálják sokan, hogy bizonyos összegért cserében nem viszik el őket a frontra egy ideig. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a korrupt hadkiegészítő parancsnokságok vezetőségét időnként nem menesztenék, vagy ne intéznének náluk, vagy a helyi hatóságok vezetőinél radiákat, házkutatásokat, de hát a tényleges korrupció ellenes harcuk Ukrajnában továbbra is inkább ilyen szélmalomharcra hajazna. Annak ellenére, hogy az igényeknek megfelelően a vonatkozó törvényeket elfogadták, és hát bizonyos szükséges adminisztratív intézkedéseket elvégeztek. A kisebbségeket érintően, ugye ott történtek bizonyos pozitív elmozdulások is.
Igen, ez konkrétan a közelmúltban történt egy szabálymódosítás, ha jól tudom.
Igen, igen, a napokban fogadták el a második olvasatban egy ilyen eléggé komoly módosítási javaslatot, és hát az, hogy önmagában egy ilyen lépésre sor került, az már egy pozitív dolog, ugyanis korábban Ukrajnában az ilyen hazafias töltetű politikai és társadalmi aktivisták kijelentésében egy hasonló lépés megtétel az egyenesen nemzetárulás vagy a nemzeti érdek feladása lehetett volna. Tehát természetesen a helyzet így sem ideális, de papíron egyelőre jól, vagy legalábbis az eddigiekhez képest jobban néz ki. A fő kérdés, hogy a többieknél is, hogy ezek hogyan lesznek betartva, és mennyire lesznek kihasználva azok a kiskapuk, amelyek ezekben a módosításokban megvannak. Itt elsősorban az oktatásra gondolok. Mert ugye ezek a törvények, amelyek korlátozták a nemzeti közösségeknek a jogait, azok ugye 2017-től kezdődve kezdtek felépülni, hogy akkor fogadták el az első oktatási törvényt, ami ugye az ukrán nyelven tartott órák számát határozta meg, majd később ezt a középiskolákra terjesztették ki azzal, hogy a végzősöknek már akár a tárgyak 60%-át kellene ukránul tanulniuk, és ugye ezután érkezett a harmadik, az ukrán mint államnyelv működését biztosító törvény, amivel ugye a hivatali és a szolgáltási szférában szabályozta a nyelvhasználatot. Tulajdonképpen ezzel a háztartások meg a templomokba szorította a nemzetiségi nyelveket. Na most ezeknek egy jó részét most a mostani módosítások enyhítették. Tehát az iskolákban például már csak 4 tárgyat kell kötelezően ukránul tanítani, ez az ukrán nyelv, ukrán irodalom, ukrán történelem és ukrajna védelme. Na de ez ugye az első olvasatban volt. Amikor a parlamenthez került itt, ugyanazok a nyelvi aktivisták, azok kértek módosításokat, tehát követeltek módosításokat, és ennek értelmében az iskolák saját döntésük szerint növelhetik ezeknek az óráknak a számát. És ugye itt jön ez a kiskapus dolog, mivel ugye Ukrajnában a nemzetiségi iskolák helyett most inkább nemzetiségi osztályok és csoportok vannak az iskolákban, így mondjuk egy ukrán iskolaigazgató, akit kineveznek, a saját hatáskörben tudja ezeket az arányokat módosítani. Erre Munkácson láthattunk egy jó példát, amikor a helyi városvezetés menesztette a magyar igazgatót az iskolából, helyette egy ukrán igazgatót neveztek ki a tanári kar és helyi közösség tiltakozása ellenére. Pozitívum ebben, hogy a napokban jött a hír, hogy az egykor igazgatót, Sink Istvánt visszahelyezték, visszaállították a pozíciójában. Úgyhogy itt sem fekete-fehér a helyzet, ugyanis bizonyos fontos lépések valóban megtörténtek, csak kérdéses, hogy mennyire adnak teret ennek a továbbiakban.
Ugye a magyar külügy az tényleg úgy kommentálta, hogy még ezek a módosítások, annak az eredményei távol állnak a 2015-ös jogok visszaadásától, de felmerült bennem egy kérdés, naív elképzelés az, hogy amennyiben Ukrajna zöld utat kapna, és megkapná a lehetőséget arra, hogy elkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások, akkor nem lehet, hogy még inkább pontosan az uniós kritériumrendszerek miatt még inkább javulna a kisebbségek helyzete, és ez egy nagyon súlyos magyar érdek is lenne akkor.
Hát Magyarország érdeke elsősorban az, hogy Magyarország szomszédságában egy stabil, szuverén, demokratikus és gazdaságilag prosperáló Ukrajna legyen, ami ugye lehetőséget biztosít a területén élő nemzetiségi közösségeknek, ami estükben a magyar közösségnek, annak boldogulására, hagyományi őrzésére, nyelve kultúrája, gyakorlására, oktatási, kultúra és közösségi intézményekben. Ehhez ugye elsősorban arra lenne szükség, hogy a háborús borzalmak záródjanak le, és az EU csatlakozás pedig ugye ezt követheti, amit Magyarország alapvetően támogat is, csak ezt teljesülnie kell azoknak az objektív körülményeknek, amelyeket pusztán parlamenti törvénygyártással nem feltétlenül lehet biztosítani. De valóban lehetnek pozitív elmozdulások, csak hát ez már a jóslás kategóriája, és nem az elemzés.
Ami viszont abszolút nem a jóslás, hanem a jelenlegi helyzet, hogy bár még akkor a csatlakozási tárgyalások nem kezdődtek el, de azt láthatjuk, hogy az Európai Unió részlegesen megnyitotta a piacait az ukrán termékek, szolgáltatások előtt. Ez nagyon sok országban váltott ki heves ellenérzéseket, főleg a szomszédos országokban, Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában. Ön szerint mennyire lehet fenntartható az a helyzet, hogy a jelenlegi körülmények között kvázi egy ilyen hibrid rezsim működjön, hogy gazdaságilag majdhogy nem uniós ország Ukrajna, most persze túlzok, papíron meg egyáltalán nem.
Hát ez a hibrid állapot több szempontból is fennáll, gondolok itt a Ukrajna egyéb támogatásaira is, de hogy Ukrajna számára kritikus, a fontos az, hogy fent tudja magát tartani, és Ukrajna ezt a önmaga fenntartását, ezt a minimálisat, amit tud tenni, azt a mezőgazdasági termények exportjával tudja biztosítani. Tehát a háború kitörése után, ugye néhány hónappal sikerült is megállapodni egy olyan fekete-tengeri gabona megállapodásban, vagy gabona export kezdeményezésben, ami értelmében ugye az ukrán gabonát hajón tudták ugye exportálni az orosz flotta, ugye feloldotta a blokkádját. Na most ebből Oroszország idén-nyáron kilépett, így a gabonának egy jelentős részét szárazföldön szállítják, ugye azokon a ukrán, a szomszédos országok területein át, ahol ugye ez a fajta tranzit nagymértékben befolyásolta a piaci árakat, és hát rossz hatása volt a helyi termelőkre. Tehát Ukrajnának szüksége van az ilyen jellegű támogatásokra is, ugyanakkor az EU-nak és a nemzeti kormányoknak arra is oda kellene figyelnie, hogy Ukrajna támogatása ne saját termelői vagy egyéb gazdasági szereplői rovására történjen. Tehát itt megint csak a mértékről lenne szó, hogy a támogatás ilyen szükséges mind gazdasági, mint emberi szempontból is, csak hát ne önmagunk kárára és rovására történjen ez, tehát hogy itt inkább ezeket kellene figyelembe venni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt percekben dr. Seremet Sándort hallották, az Eurázsia Központ szakértőjét, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk.